Navracsics Tibor az Európai Bizottság kultúráért, oktatásért, ifjúságért és sportért felelős biztosan az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést az infostartó.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is megnézhetik. Mi az Európai Unióban a parlamenti mandátumokért folytatott harcnak a mintája? Leírható-e, hogy ki kivel szemben áll? Mert egy országban ez viszonylag könnyen emészthető, de Európa hatalmas, a pártok nevét se tudjuk megjegyezni. Azt, hogy milyen irányúak, az pedig szinte áttekinthetetlen.
Igen, hát az európai parlamenti választásokon hagyományosan alacsony a részvétel, és régóta kutatja a...
Nem is nem akartam mondani, hogy nem is érdekli az európai polgárokat.
Hát 20-30% körüli részvétel szokott lenni. Ami mondjuk egy ilyen egyes országok önkormányzati, tehát helyi választásain is hasonló. De arra a következtetésre jutottak azok, akik kutatják ennek a alacsony részvételnek az okát, illetve az európai parlamenti választások karakterének a kérdéseit, hogy egy döntő tényező van, mivel az európai parlamenti választások ellentétben a tagállami parlamenti választásoktól nem vezet kormányalakításhoz, tehát nem egyszerűen arról van szó, hogy aki megnyeri a választást, az kormányt alakít, és onnantól kezdve neki a parlamentben kormány többsége is van. Ebből adódóan az emberek ezt a tétet, a kormányzati tétet ugye nem veszik figyelembe a szavazásnál, marad egyetlen tét, ez pedig az expresszivitás, tehát valamit kifejeznek. Értéket, érdeket, hűséget, színt, bármit. Ebből adódóan az Európai Parlament sokkal színesebb pártösszetételét tekintve is, mint hagyományosan tagállami parlamentek. Ezt még tovább színesítette az, hogy a Német Alkotmánybíróság döntése szerint éppen azért, mivel az Európai Parlamentnél a kormányozhatóság dimenziója a választások során nem vehető figyelembe, ezért a parlamenti küszöb sem alkalmazható. Éppen ezért Németországban nincsen küszöb, tehát aki eléri az egy szavazat mennyiségéhez szükséges szavazatmennyiséget, ő be fog kerülni az Európai Parlamentbe, tehát a megbízhatónak tartott német pártrendszer az európai parlamenti választáson produkál olyan kis pártokat is, akik egyébként nincsenek jelen a hazájuk belpolitikai életében, kalózpárt például. És ebből is adódik az, hogy az Európai Parlament egy sokkal sokszínűbb, lazább szerveződésű intézmény, mint amit a tagállami szinteken megszoktunk a parlamenteknél. A másik jellemzője, ami eddig érvényes volt, az én megint csak prognózisom az, hogy 2019-ben ez a trend meg fog törni. Ez pedig az, hogy eddig nem voltak közös európai témák, nem voltak európai választási témák, hanem minden ország a saját nemzeti választási témái mentén vívták a kampányaikat, és hagyományosan az ellenzéki pártok jobban szerepeltek, mint a kormánypártok.
Ugye? De most van közös téma, a migráció.
Így van. A migráció szerintem most az első páneurópai téma, és nagyon érdekes lesz majd azt figyelni, hogy ez magával húzza az európai parlamenti választások jelentőségének a növekedését. Egyrészt a nyilvánosságban, vagyis többet foglalkoznak-e vele az újságírók, másrészt pedig a részvételben. A migráció jelente olyan tétet majd a tagállamok állampolgárainak, hogy úgy érezzék, hogy bele kell szólniuk, hogy Strasbourgban kiképviseli őket.
De ha kormányzó képesség továbbra sincs kötve az európai parlamentiséghez, akkor mire mennek a választópolgárok azzal, hogyha a fő téma a migráció nyomán oda küldik azokat, akik az ő szívüknek kedvesek?
Nagyon sok olyan kérdés van ma már, ahol az Európai Parlament társ döntéshozóként beleszólhat, sőt meg is akadályozhat bizonyos döntéshozatali folyamatokat. Ezekben a társ döntéshozói pozícióban az Európai Parlament úgy működik a tanáccsal együtt, ugye a tanács a tagállamok kormányainak képviselőit jelenti, mintha egy szövetségi rendszerben a tanács lenne a parlament felsőháza, az Európai Parlament pedig a parlament alsóháza lenne, vagyis a kettő intézménynek dűlőre kell jutnia, meg kell egyeznie valamilyen szabályozásban ahhoz, hogy ez el legyen fogadva. A bizottság pedig a tervezeteket gyártja gyakorlatilag, a törvényjavaslatokat fogalmazunk így. Vagyis a választópolgárnak a szavazatát arra hivatkozással lehet majd kérni, és fogják is kérni majd a pártok, hogyha ő rá szavaznak, akkor ő az Európai Parlamentben megakadályozza, hogy ez és ez történjen, vagy eléri, hogy ez és ez történjen, és ezt nem minden alap nélkül teheti, hiszen idestovább már 30 éve az Európai Parlament érdemben tud beleszólni a döntéshozatali folyamatokba.
Ha valóban a migráció lesz a fő téma, akkor ez azt is meghatározza majd, hogy ki kivel működhet együtt az Európai Parlamentben, nem? Mert csak az működhet együtt, aki ebben a kérdésben ugyanazt mondta.
Számunkra ez a logika. De ugye vannak Európában, hogy csak hármat mondjak, négyet mondjak, egy Belgium, egy Luxemburg, egy Ausztria, egy Németország, ahol a nagy koalíciónak nagyon komoly politikai hagyományai vannak. Ahol ez egy teljesen elfogadott dolog, sőt erénynek számít, hogy olyan területeken, ahol homlok egyenest ellentétes álláspontot hangoztatnak a pártok a választási kampány során, egy közös kormányzásban csiszolják össze az álláspontjaikat, és találjanak kompromisszumot. Tehát önmagában nem kizárt az, hogy az ellentétes álláspontok végül egy valamilyen egységes vagy koordinált álláspontban csúcsosodnak ki, de valóban így van, most akkor, hogy többszörös feltételezésekbe bocsátkozzunk, ha valóban a migráció lesz a központi téma, akkor ugye két nagy tábor fog nyilván kialakulni, az egyik, amelyik azt mondja, hogy a migrációt minden formájában le kell állítani, védekezni kellene, és a többi, illetve a másik, amelyik pedig azt fogja mondani, hogy a migráció nem káros dolog, csak hisztériát csinálnak belőle, éppen ezért mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy befogadjunk, integráljunk, és a többi. És akkor ez kétségtelen, hogy a két nagy tábor az egyben jövőre vonatkozó koalíciós mintákat is kijelöl.
De a két nagy véleménytábor mellé most működő pártokat be lehet sorolni?
Igen. Egyrészt most működő pártokat is be lehet sorolni, a másrészt pedig érezhető a vajúdás azoknál a pártoknál, hogy akkor nevezzük nevén, az Európai Néppártnál például, amelyik párt szövetség, vagy párt valahol éppen a frontvonalon ül, hiszen vannak olyan pártjai, amelyek inkább egy a migrációt, hát ha nem is pártoló, de egy a migráció jogi rendezését támogató, és van a migrációt élesen ellenző tagszervezetei is. Az Európai Néppártnál láthatjuk, hiszen a magyar nyilvánosságban is megjelennek ezek a viták. Ma az egyik első számú kérdés, hogy tud-e az Európai Néppárt a kampányra egy egyértelmű álláspontot kialakítani a migrációval kapcsolatban.
Az egyértelmű álláspont az nyilván a nem lehet az eddigi tapasztalatok alapján.
Igen.
Tehát arra nem kell számítani, hogy az Európai Néppárt álláspontja az igen felé kezd el billenni.
Nem tud arra felé billenni, mert az Európai Néppárt közép-európai tagszervezetei, hogy akkor csak gondoljunk a szlovén demokrata pártra, ugye, amely most nyerte meg a választást, a Fideszre.
Világos álláspontot visznek.
Igen.
Foglalkozik-e az Európai Bizottság azzal, hogy az európai polgároknak van-e európai identitása? Mert ezt erősítő programjuk van. De igen, ez azt feltételezi, hogy ez egy létező identitás. Létezik?
Létezik. Bizonyos területeken létezik. Az úgynevezett Erasmus generációnál kimutathatóan létezik. A fiatalok körében azok, akik az Erasmus programban részt vesznek, ők a felmérések alapján a saját identitásaik megnevezésénél már hozzásorolják az európai identitást.
30 éves program.
Tessék?
Ez egy 30 éves program.
Ez egy 30 éves program, ennyi 9 millió ember részesült benne. A nagyon fontos különbség, hogy ellentétben a korábbi 50-es, 60-as, 70-es évek identitás felfogásával, sőt, megkockáztatom, a 80-as évek identitás felfogásával eltérően, ez a mostanában támogatott és fejlesztendő európai identitás már nem áll szembe a nemzeti identitással, vagy helyi identitásokkal, hanem arra építene. Tehát nem az a hagyományosnak tartott szembenállás, hogyha én nagyon magyar vagyok, akkor nem lehetek jó európai. Ez volt a korábbi koncepció, vagy ha én európai vagyok, ez azt is jelenti, hogy akkor nekem le kell mondanom a magyarsághoz fűződő identitásomhoz. Mi azt az identitás koncepciót támogatjuk, amely kifejezetten arra épít, hogy csak akkor tud valaki jó európai lenni, ha büszke a magyarságára, a dunántúliságára, a veszprémiségére, és a többi, és a többi. Vagyis egy, ami amúgy is létezik, hiszen minden ember többes identitással rendelkezik, erre építve próbálunk fejleszteni egy európai identitást, azaz a meglévő különbségek mellett találjuk meg azokat a pontokat is, ami egy portugált, egy magyart és egy svédet összeköti.
De a hazai identitás pontjainak megtalálása egyszerű. Oda jártam Vodába. Ott volt az általános iskolai tanárnő. Köszönök neki az utcán. Itt vannak a barátaim. De európai identitásban nincsenek ilyen pontok. Azt hogy lehet megcsinálni?
Egyrészt vannak közös élményeink. Nem saját életünkből vett élményeink, de tanulmányi élményeink. Tehát az európai identitásnak jelentős szereplői vannak, Liszt Ferenctől kezdve, Cervantesig, vagy akár Shakespeareig, vagy ugyan nem Európai Uniós tagállamból származik, de Ibsenig, akik mindenhol tanítottak, már tananyag részét képezik, tehát nem csak egy nemzeti kultúrának a hősei, annak is, de az európai kultúrának is a hősei, hiszen megtermékenyítettek más kultúrákat is. Vannak referenciapontjai. Egy párizsi Notre-Dame, ha az ember Ausztráliában találkozik a fényképével, akkor azért egy annyiban megdobbantja a szívét, hogy európai. És vannak olyan események, vannak olyan hagyományok, az európai, a kulturális örökség európai éve idén pontosan arra tesz kísérletet, hogy ezeket a hagyományokat, eseményeket, tárgyakat térképezzük fel, amelyek valójában a földrajzi távolság ellenére is azonosságot teremt. Látunk egy templomot, felismerhető építészetileg. Az Európához köt minket. Még ha Afrikában látjuk azt a templomot, akkor is, hogyha ez egy neogótikus templom, akkor európai teszünk be rögtön.
De van az európai ember fejében? Van adatuk arról egy Európához, mint földrészhez, vagy nem is földrész, közösséghez való kötődés? Egy szeretet?
Van.
Van?
Van. Ez földrajzi távolság, ez egyik ismerősöm fogalmazott így nagyon-nagyon találóan, hogy ő Magyarországon dunántúli, Közép-Európában magyar, Európában közép-európai, Ausztráliában európai. Minél távolabb van az ember az egységétől, ha egy amerikaival beszélgetünk, ő sem amerikaiként határozza meg magát, hanem Ohio-iként, Maine-iként, vagy ha nagyobb városból származik, akkor abból a városból származó polgárként. Ugyanakkor Európában, a mi számunkra ő azért alapvetően amerikai. Amikor mi Kínában vagyunk, vagy Ausztráliában vagyunk, vagy Dél-Amerikában vagyunk, amellett, hogy magyarok vagyunk természetesen, de azon emberek számára elsősorban az európaiságunk érdekes, és ők látják is azt, hogy az európaiak hasonlítanak egymásra, nem csak antropológiailag, de kulturálisan is.
Erasmus, vagy 2014 óta az Erasmus Plus programot egy működő programként szokta szinte mindenki méltatni, ellenfelei nem is nagyon vannak. Azt lehet még fejleszteni?
Lehet. Ugyanis az Erasmus most egy 14 milliárdos költségvetéssel rendelkezik, tulajdonképpen több, mint a duplázására teszünk kísérletet, hiszen úgy akarjuk 30 milliárdra emelni, hogy közben az Egyesült Királyság kilép. Tehát, és azt nem tudjuk, hogy milyen viszonyban lesz az Erasmusszal, tehát tulajdonképpen több, mint duplázásról van szó. Ezt arra szeretnénk fordítani, hogy még elérhetőbbé tegyük az Erasmust a fiatalok számára, hiszen még Nyugat-Európában is, de különösen Közép-Európában és Dél-Európában az Erasmus programban való részvétel azért saját erőfeszítést is igényel anyagilag, sőt családi erőfeszítést is. Magyarországon Erasmusra elmenni egy diák számára, ha csak nem egy felső középosztálybeli családból származik, akkor azért egy nagyon komoly anyagi tehervállalás.
És az kicsi elitista a program.
Azért nem, igen, de igen, ez a vád éri általában. Ugyanakkor nagyon sok mindent teszünk azért, hogy ne legyen elitista. Ma is a résztvevők 33-35%-a, tehát durván az egyharmada, vagy szociális, vagy egészségügyi szempontból hátrányos helyzetű. Tehát vagy fogyatékos, vagy valamilyen marginalizált csoportból érkezik. Persze ez azt jelenti, hogy kétharmad része nem, de azért ez nem egy szociálpolitikai program alapvetően, de szeretnénk bővíteni ezt a, vagy szeretnénk még megközelíthetőbbé, elérhetőbbé tenni a programot, éppen ezért alapvetően arra szeretnénk fordítani a megnövekedett költségvetést, hogy több fiatal számára legyen elérhető.
15-ös adatokat láttam utoljára, ha jól emlékszem, akkor ott a franciák tűnnek ki azzal, hogy nagy számban mennek mindenfelé, meg a németek.
Igen.
A magyarok hogy állnak a mindenfelé menéssel? És ha igen, akkor mi hova megyünk?
A magyarok nagyjából egyensúlyban vannak kimenetel, illetve fogadás szempontjából, ami azt jelenti, hogy körülbelül annyi diák jön hozzánk, mint ahány magyar diák megy külföldre. A magyar diákoknál alapvetően Nagy-Britannia az egyik mindenhol. Három sztárországa van az Erasmus programnak. Nagy-Britannia, Spanyolország és Olaszország. A magyaroknál észrevehető például Lengyelország is, mint tanulási irány, tehát van egy közép-európai vonulata is a dolognak. Ez elsősorban az egyetemközi kapcsolatok miatt lehet így. Nálunk is Nagy-Britannia nagyon fontos ebből a szempontból, illetve Németország, német-osztrák viszonylag megint csak a hagyományos kulturális kötődések miatt.
Magyarországon meg az ELTE, meg a Corvinus, gondolom a két fő irány.
És a Műegyetem.
És a Műegyetem, ez a három fő irány.
Igen, a nem budapesti egyetemek közül pedig a Debreceni Egyetem az, amelyik kiemelkedik még.
Egyetemközi kapcsolatokon múlik ez is?
Igen. Igen, ugye nagy mértékben, hiszen a diákok a nemzetközi osztályon keresztül tudnak szerezni maguknak befogadó egyetemet.
Az Európai Szolidaritási Testület működésére is jóval több pénzt tervez a bizottság. Ez például akar foglalkozni a migránsok integrációjával is. Nem célszerű elrejteni ezt a kifejezést? Valamilyen módon, amikor ez kinyitja Németországok politikai vezetőjének zsebében a bicskát.
Én azt szeretném tudni, és azért nem is akartam elrejteni, hogy szerintem, vagy azt szeretném tudni, úgy szeretném tudni, hogy nem az nyitja ki a döntéshozók zsebében a bicskát, hogyha integrálni akarjuk azokat, akik már itt vannak, és akik jogszerűen vannak itt, hanem az nyitja ki a zsebükben a bicskát, hogyha jogszerűtlenül jöhetnek be akadálytalanul az Európai Unión belülre. Mind az Erasmus, mind az Európai Szolidaritási Testület valójában azt tűzi ki célul a migrációs politika területén belül, hogy a már itt lévő emberek, akik jogszerűen itt vannak, ők be tudjanak illeszkedni a társadalomba. Hiszen mi, amikor a migrációról beszélünk, általában a jogellenes migrációról beszélünk. Itt a magyar nyilvánosságban szinte erről folyik a vita, csak miközben vannak olyanok, akik ténylegesen háborús övezetből jönnek, menedékjogot kérnek, és a jogszabályok alapján meg is kapják a menedékjogot. De ezek az emberek ettől még nem fognak rendelkezni iskolai háttérrel, nem beszélik a nyelvet, lehet, hogy családi trauma is érte őket. Ugye tudjuk, hogy több tízezer felnőtt kísérő nélküli kiskorú van valahol az Európai Unióban, Svédországban, Németországban, Ausztriában, akik közül nagyon sokan Szíriából jöttek, ők nem gazdasági kivándorlók, tehát gyerekek, akik egy háborús övezetből menekültek az út során, vagy meghaltak a szüleik, vagy valami történt velük, és például az ő oktatásukat, iskolázásukat biztosítani kell, hiszen fiatalok, jól szocializálhatók, adott esetben egy társadalom hasznos tagjaivá tudnak, egy közösség hasznos tagjaivá tudnak válni. Azaz ezekben az esetekben az a cél, hogy aki jogszerűen az Európai Unió területén tartózkodik, ő minél hamarabb hasznos és teljes értékű tagjaivá váljanak valamelyik Európai Uniós társadalomnak.
Mérlegelje? Egyáltalán foglalkozik-e a bizottság azzal a pokoli dilemmával, hogyha híre megy, hogy mi európaiak normálisan bánunk azokkal, akik szorult helyzetükben ide jönnek, akkor többen fognak jönni. Mert azt hallják, tudják, hogy mi normálisan emberként bánunk azokkal, akik ide jönnek.
Hát hivatalosan ilyen felvetéssel nem találkoztam. Ugyanakkor, ha nézzük akár a bizottság vezetőinek a nyilatkozatait, akár az Európai Unió úgynevezett nagy ország a vezető politikusainak a nyilatkozatait, akkor azt láthatjuk, hogy ezek a szavak, ezek a gesztusok, ezek valóban eltűnőben vannak. Ugye a willkommen kultúr ma már odajutott, hogy Angela Merkel azt jelenti ki, hogy Magyarország Németországot is védi. Tehát egy nagyon-nagyon, ez alatt a három év alatt, vagy két és fél év alatt, három év alatt mondhatjuk, egy nagyon lassú, de nagyon fontos hangsúlyeltolódás következett be, és ez a bizottsági kommunikációban is egyértelműen érezhető.
Min fog múlni Magyarország és az Európai Unió, illetve a bizottság viszonya? Ilyetlen most milyen ez a viszony? Mert van, aki azt mondja, hogy ezt nehéz úgy megítélni, ha csak a szavakat nézzük, az együttműködés tényeit is igen. figyelembe kell venni, és a kettő nem ugyanazt mutatja.
Igen, ugye Magyarországon, amikor az Európai Unióval kapcsolatos viszonyról beszélünk, akkor nagyon sokszor az Európai Parlament és az Európai Bizottság összecsúszik. És én is sokszor találkozom azzal, hogy azt mondják nekem, hogy hát micsoda viták vannak ott az Európai Bizottságban, hogy a múltkor is látták, hogy milyen vita volt, és valamilyen az Európai Parlament valamelyik szakbizottsága volt, szerencsétlenek az elnevezései az európai intézményeknek. Az Európai Bizottságban azt mondhatom, hogy alapvetően eltérő Magyarország megítélése, mint az Európai Parlamentben. Az Európai Parlament egy politikai testület, ott politikai viták zajlanak baloldal és jobboldal között, érvekkel, tárgyilagosan, nem tárgyilagosan, az megy a maga útján. Az Európai Bizottság mindig jogiasítja a problémát. Tehát ha bármilyen tagállammal kerül összeütközésbe, már pedig nagyon sokszor kerül összeütközésbe, mindegyik tagállammal nagyon sokszor összeütközésbe kerül, akkor ez valamilyen jogi műfajon belül történik, kötelezettségszegési eljárás, jogállamisági mechanizmus, hetes cikkely, és a többi, vagy bírósághoz fordul. Ebből a szempontból Magyarország a középmezőnybe tartozik a kötelezettségszegési eljárások számát illetően, és a bizottság abból a politikailag nagyon kényes helyzetéből adódóan, hogy gyakorlatilag minden nagyobb párt családhoz tartozó biztos megtalálható a biztosi testületben, és működőképesnek kell fenntartani a bizottságot, nem engedheti meg magának a pártpolitikai vitákat. Ebből adódóan Magyarország megítélése, fogalmazhatunk így, sokkal jobb, vagy sokkal kevésbé harsány, mint az Európai Parlamentben például. Nálunk nincsenek politikai viták Magyarországgal kapcsolatban. Ha valamilyen kérdés felmerül, ami politikailag is érzékeny, CEU, tehát a Közép-Európai Egyetem kérdése, vagy a Stopsoros ugye mostanában, akkor ezeket is rögtön jogi szempontból vizsgálja a bizottság, és amennyiben jogilag talál valamilyen kifogást, akkor ezt jogi úton is érvényesíti.
Végül elmegy a bíróságra, és a bírósági igen. ítéleteket Magyarország rendszerint végrehajtja.
Igen. Azt mondhatjuk, hogy egy szemtelenebb kapcsolatrendszer, mint mondjuk az Európai Parlament és Magyarország között. De kétségtelen, hogy ugye van egy új fejlemény, ez az Európai Parlamentben zajló hetes cikkely szerinti eljárást előkészítő vita Magyarország ellen, hiszen Lengyelország ellen a bizottság kezdeményezte a hetes cikkely szerinti eljárást, és ugye Lengyelország ellen ez folyik is, mint a mai napig. Magyarország ellen az Európai Parlament vitatja most azt, hogy kezdeményezi-e vagy nem. Ha az Európai Parlament végül úgy dönt, hogy kezdeményezi a hetes cikkely szerinti eljárást, akkor kétségtelen, hogy a bizottság is egy alapvetően politikai profilú eljárásban kell, hogy majd vélemény nyilvánítson.
Az úgynevezett jogállamisági kritérium meglebegtetése, egy tárgyalási pozíció megmutatása, vagy ezt komolyan gondolják?
Komolyan gondolják, de egy tárgyalási pozíció megnyitása. Még a bizottsági álláspont sem teljesen kiforrott, azt mondom. Vannak olyan dolgok, amikről tudjuk, hogy biztosan bele fog tartozni, de hogy az egyes elemek közötti hangsúlyok hol lesznek, hogy egy mondatban csak. Én például nagyon-nagyon küzdök azért, és szeretném minél hangsúlyosabban szerepeltetni az Európai Bíróság ítéleteinek végrehajtását, mint jogállamisági kritériumot. Mások a közép-európai országokkal szemben hagyományosan hangoztatott jogállamisági érveket szeretnék inkább hangsúlyosan szerepeltetni. Ez a közeljövőben fog kikristályosodni, hogy valójában a javaslat egészen pontosan milyen elemeket fog tartalmazni.
De ha hangsúlyozni kell az Európai Bíróság ítéletei végrehajtását, akkor ez olyan, mintha az nem volna egyébként kötelező. Az nem kötelező?
Ugye? Hát én is ezt mondom, igen, hogy hát a jogállamiságnak az egyik legalapvetőbb, tehát minden intézményi kérdést megelőző kritériuma, hogy a bíróság döntései mindenkire kötelezők, és ha azt nem hajtják végre, akkor jogállamiságnak a legalapvetőbb feltételei hiányoznak.
De egy csomó nagyon komoly tagállam nem hajtja ezeket végre.
Így van. Olaszország és Görögország a legkirívóbbak, de ugyanakkor ez nem írhatja fölül azt az alapelvet, amelyet egy nemzetállami szinten is alkalmazni kell a jogállamisággal szemben.
Igen, más mulasztására a saját érdekünkbe hivatkozni nem nagyon lehet, hogyha ők se hajtják végre, akkor nekünk se kell végrehajtani.
Hát ez
nem
túl elegáns. Próbálná meg Magyarország ezt.
Milyen lesz az Európai Unió és az Egyesült Államok viszonya Mert ez napról napra változónak tűnik, ez Donald Trump elnök úrtól látszik függeni.
Igen, és nagyon sokat romlott az elmúlt pár hónapban. Ugye korábban inkább csak fenyegetőzések voltak, most már tettek is vannak az Iránnal kapcsolatos atom megállapodás felmondása, a védővámok kérdése, ugye most az Európai Unió is úgy döntött, hogy védővámokat vezet be, a G7-es együttműködés gyakorlatilag felmondása az Egyesült Államok részéről, ami az Európai Unió számára egy nagyon-nagyon nehéz időszakot jelent, hiszen eddig az EU-USA kapcsolatrendszer egy privilegizált kapcsolatrendszer volt. Az Európai Unió legfontosabb kereskedelmi partnere az Egyesült Államok volt, Kína már jelentkezett. Az Európai Unióban nem tudjuk, hogy kereskedelem politikai szempontból merre felé fordulnak majd a folyamatok. Ez valószínűleg már csak a 19-es európai parlamenti választás után fog kiderülni, de nem tartom kizártnak egy Ázsia felé orientálódást, Japán, Kína, illetve adott esetben Oroszország felé orientálódást, hiszen az Egyesült Államok most egyértelműen kevésbé támogatja az Európai Unióval fennálló szabadkereskedelmi megoldást.
Vannak az Unióban úttörői a keleti nyitásnak? Hát azt vannak. Mi kezdtük el? Nem? Magyarországnak ez?
Igen, leghangosabban, fogalmazunk így, de azért azt ne felejtsük el, hogy például Putyin most járt Bécsben, megünnepelni az orosz gáz ellátás Ausztriában való bevezetésének a talán 50. évfordulóját. Ne felejtsük el, hogy Németország mindent megtesz annak érdekében, hogy az északi áramlat megépüljön Oroszországból. Azt is tudjuk, hogy az olaszoknak is egészen privilegizált kapcsolatrendszerük van Oroszországgal. Tehát a nyugat-európai országok, akik talán kevésbé kommunikatívak, fogalmazunk így, az Oroszországgal való kereskedelmi kapcsolatok terén, de a mélyben legalább ilyen hatékonyan dolgoznak.
Köszönöm szépen az elmúlt egy órában Navracsics Tibor, az Európai Bizottság kultúráért, oktatásért, ifjúságért és sportért felelős biztosa volt az Inforádió arénájának vendége. A műsort az infostart.hu weboldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is megnézhetik. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. Exterde Tibor vagyok, köszönöm a figyelmet.